Tehát hadd köszöntsek mindenkit szeretettel a mai előadáson. Mindjárt egy hirdetéssel szeretném kezdeni. Ez a hirdetés egy 70-es években elhangzott előadásra, egy londoni előadásra szólít, bizonyos professzor Wilkie előadására. Ezt el is olvasnám röviden. Tehát ugye a téma az izom, csak azért bocsátom előre, hogy talán tudjunk asszociálni és meg tudjuk fejteni ennek az előadásnak, pontosabban az előadás hirdetésnek bizonyos elemeit. Tehát kapható, lineáris motor. Nyilván itt ugye mérnöki karra szól ez az előadás, tehát mérnöki szemmel érdemes kicsit végig gondolni ezt a hirdetést. De mivel önök már az izommal találkoztak, ezért talán érdemes abból az aspektusból is ezt átelemezni. Kitartó és megbízható. A kivitelezés hosszantartó és világméretű próbaüzem során optimalizálódott. Minden típus gazdaságos, üzemanyagcella típusú energiaátalakítót használ, mely a rendelkezésre álló üzemanyagok széles skálájával működtethető. Hát érzékelhetjük, hogy mire is vonatkozik ez. Ugye üzemanyagcellákban tárolódik, hát mitokondriumokban tárolódik az energia, processzálódik az energia. Alacsony készenléti teljesítmény, azonban kapcsolás után millisekundumok alatt akár 1 kW per kilogramm csúcs teljesítmény elérésére képes. Fantasztikus dinamizmus. A moduláris konstrukció és a rendelkezésre álló számos alegység különleges, gyakran megoldhatatlanak látszó mechanikai igények kivitelezését teszi lehetővé. Csodálatos gépezetről lehet itt szó. Hát, ugye ez kapható két különböző szabályozó rendszerrel. Az első a külső kapcsolású üzemmód, nyilván asszociálhatunk, ugye, milyen izomzatra? Az akaratlagos izomműködésre. Tehát külső kapcsolású izommód, sokoldalú, általános célú egységek, digitálisan kontrollált pikozsúl impulzusok. Az alacsony beviteli energia ellenére nagyon magas jelzaj viszony, ez fontos ugye erősítés szempontjából. Az erősítés cirka 1 millió szoros, 16-on szoros. Mechanikai paraméterek 1 cm-es modulok esetében, maximális sebesség 1/10-től 100 mm per szekundum között, tetszés szerint állítható. Kifejtett mechanikai feszülés 2-től 5×10⁻⁵ newton per négyzetméter. Hát ezek voltak ugye a vázizomra emlékeztető paraméterek. Aztán ugye autonóm üzemmód beépített oszcillátorokkal, különösen alkalmas pumpálási funkciókra. Hát itt aztán lehet persze különböző pumpákra gondolni, mindjárt meg is nézzük ezeket, milyen pumpákat lehet itt fölsorakoztatni. Különböző frekvenciájú és mechanikai impedanciájú modulok állnak rendelkezésre az alábbi célarányos felhasználásokra. Első, szilárd anyagok és sűrű szuszpenziók továbbítása 0,01 Hz-től 1 Hz-ig. Hát ez mi lehet? Minek a működése lehet ez? Hát az emésztőrendszer a bélműködés, ugye bélkontrakció, perisztaltika. Második, folyadékok továbbítása 0,5 Hz-től 5 Hz-ig, élettartam 2,6×10⁹, tehát milliárd, 2,6 milliárd ciklus, ez a típusos élettartam, maximális élettartam 3,6 milliárd a frekvenciától függetlenül. Ez vajon mi lehet? Ez a szívizom, ugye? Visszaemlékeznek a szívizom előadásra, szívműködés előadásra, ott azt számítottuk ki, hogy több milliárdszor egy emberi életöltő alatt több milliárdszor húzódik össze az emberi szív. Végezetül gázok továbbítása 50-től 100 herces frekvenciával, ez valami milyen frekvenciának felel meg? Mechanikai rezgés frekvenciája 50-től 1000 herc. Hát ez milyen tartományba esik? Mechanikai rezgések, hallható hullámok, mechanikai hullámok. Tehát hallható tartományba esik, igaz? Tehát gázok, hallható tartomány, hát gázok továbbítás ugyancsak bélrendszer által, tehát ezek a bélgázok továbbítása. Hát gondoljon ki, amire akar itt a hallható tartományba eső frekvenciákkal. Végezetül, hát számos különböző opcionális extra rendelkezésre, például beépített szervó, hosszúság, illetve sebesség, visszacsatolás, finom kontroll igény esetén oxigén direkt pumpálása, hőgenerálás, stb. És ráadásul ehető és finom is. Tehát egy olyan gépezettel állunk szemben, amely nem csak hogy különleges mérnöki szempontból, hanem ráadásul még ilyen csodálatos, hogy ehető és finom is. Tehát ez nem más, mint az izom, és az ezen előadáson az izom biofizikáról lesz szó. Az izom biofizika mivel foglalkozik? Hangsúlyozni szeretném, hogy az izom biofizikája az a biofizikának, amióta biofizika létezik, az volt tulajdonképpen a biofizikának egyik legklasszikusabb tematikája. Az éppen azért, mert az izom szövet az egy olyan speciális szövet, amely nagyon egyszerű, közvetlenül mérhető fizikai paramétereket produkál, nevezetesen erőt képes generálni, és elmozdulást. Hát ezek kiválóan egyszerűen mérhető, ugye mechanikai munka manifesztálódik az izom működés során. Tehát egy mozgásra és mozgatásra specializálódott szövetről, illetve sejtféleségről van szó. Hangsúlyozni szeretném persze, hogy ez úgy működik, ez geometriai okoknál fogva, hogy ez kontrakció, tehát összehúzódásra képes az izomszövet, vagy izomsejt, tehát toló működésre nem, azok a különleges funkciók, amelyek mégis megoldják az előbb említett ugye, folyadékok, gázok, szilárd anyagoknak a tolási jellegű elmozdítását, azok speciális geometriai elrendezések miatt állnak elő. Többször az elmúlt előadások során többször szót ejtettem arról, hogy ugye nem csupán a szilvapálinka, a piros paprika, tokajasszú hungarikumok, hanem vannak intellektuális hungarikumok is. Ezek között fölemlegettük az aktint, amely ugye egy igazi hungarikum, amely a II. Világháború alatt Szentgyörgyi Albert laboratóriumában került felfedezésre Straube Bruno által. Hát ha az aktin hungarikum, akkor tulajdonképpen hungarikumként lehet említeni az egész izomkutatást is. Számos magyar nagyság neve fűződik ehhez a kutatási területhez, és ezzel joggal büszkélkedhetünk. Itt álljék néhány olyan név, akit feltétlenül meg szeretnék említeni önöknek. Elsőként is az előbb már említett Szentgyörgyi Albertet, aki ugye Nobel-díjas kutatóként hazatérve külföldről, Szegeden, a Szegedi Egyetemen létrehozott egy olyan különleges műhelyet, amely amellett, hogy metabolikus folyamatokat vizsgált, emellett tulajdonképpen egy kiváló műhelyévé vált az izomkutatásnak. Itt került felfedezésre az aktin, amely az egyik kontraktilis fehérje, amely a kölcsönhatásban a miozinnal, mint azt önök valószínűleg már sejtik, ugye az aktív izom működéshez hozzájárul. Straube Bruno volt az, aki az aktint fölfedezte, és mind a mai napig az ő nevét emlegetjük föl, és az ő cikkét citáljuk, amikor aktinról esik szó. Tehát töltse is el önöket büszkeséggel ez a tudat. Azt még hangsúlyozni szeretném, hogy ez mindez a II. Világháború alatt történt, tehát amíg ugye a frontokon történt a harc, zajlott a csata, addig bizonyos elzárt szellemi műhelyekben fantasztikus intellektuális teljesítmények történtek, akár a hazánkban is. Még néhány nevet hadd említsek meg, Szentgyörgyi András, aki Szentgyörgyi Albertnek az unoköccse, tehát ő csak úgy, mint más hasonló sorsú kutató, Magyarországtól távol, elsősorban az Egyesült Államokban működve, folytatták azokat a kutatási tevékenységeket, amelyek valóban mérföldkőnek számítanak. Ő jelentősen hozzájárult, ő mind a mai napig él és tulajdonképpen aktív, és az izom szerkezet, bizonyos izom fehérjék szerkezetének megismerésében rendkívül fontos munkásság kötődik az ő nevéhez. Meg szeretném még említeni Gergely Jánost, John Gergely-nek szokták Egyesült Államokban hívni, ő Bostonban a Boston Biomedical Institute-nak az igazgatója is volt hosszú éveken át. Az ő neve az izom reguláció, az izom szabályzáshoz kötődik. Tehát a troponin-tropomiozin rendszer felfedezése és a működésének a leírása nem kis részben az ő, illetve az ő munkacsoportjának munkáját dicséri. Bárány, Katalin és Mihály ugyancsak fontos szerepet játszottak az izom biofizika, izom biokémia, izom élettanban. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen egyfajta korrelációt írtak le az izom működés összehúzódás sebessége, és az izomban, az adott izom típusban található miozin izoforma működési, vagy katalitikus, tehát enzim működési sebessége között, ezáltal megalapozva azt a gondolatot, azt az elvet, azt az elméletet, hogy tulajdonképpen a miozin motorfehérje működése játszik rendkívül fontos szerepet a kontraktilitásban, izom működésben. És végezetül hadd említsem meg Guba Ferenc nevét, aki Szegeden, a Szegedi Egyetemen működött, nem néhány évvel ezelőtt halt meg, és az ő nevéhez fűződik az egy különleges fehérje, a fibrillin felfedezése. A fibrillinről ma már tulajdonképpen meg is feledkezhetünk, de tovább él egy olyan fehérjében, amelyet titinnek nevezünk. Ő leírt tudnék egy nagy molekulatömegű fehérjét, amelyet fibrillinnek nevezett el. Mára úgy tudjuk, hogy a titin nevű fehérje azonos ezzel a fibrillinnel. Tehát összességében büszkén húzhatjuk ki magunkat, amikor izom biofizikára gondolunk, mert számos magyar kutató neve fűződik ez a területhez. Olyannyira, hogy anekdota számba megy az, hogy néhány évvel ezelőtt, hát inkább ugye 80-es évekre tehető ez, az Amerikai Biofizikai Társaság éves konferenciáján a motilitási vagy kontraktilitási szekcióban hát valaki fölállt és azt mondta, hogy hát uraim, nem folytathatnánk magyarul a diskurzust? Hát az azért volt, mert azok a kutatók voltak elsősorban jelen, akiknek a nevét az előbb is említettem. Hát ahhoz, hogy megértsük az izmot és az izomnak a biofizikai működését, érdemes néhány szót ejteni az izom szerkezetről, hogy megalapozzuk ugye a további megértést. Önök már találkoztak ezzel természetesen szöveti szinten, én fölemlegetnék ezek közül néhányat, néhány gondolatot, amelyet fontos kiemelnünk a megértés szempontjából. Ugye négyféle, tehát szöveti szinten talán négy szövettípust érdemes megemlíteni. Ezek közül az elsőként megemlíteném a haráncsíkolt izom rostot, ami egy különleges sejtféleség, egy óriási sejt. Hát amikor azt mondom, hogy óriási sejt, akkor nem csak úgy óriási, hanem egy fantasztikusan óriási sejtet kell elképzelni. Hát ez mekkora sejt? Hát ugye Sartorius izomrost esetén, amely ugye a csípőtől egészen ugye tíbia mediális oldaláig húzódik, hát ilyen hosszú sejtről van szó. Egy multinukleáris sejtről, amely az izom fejlődés során, ugye izom sejtek összeolvadásából generálódik, ilyen hosszú sejt áll elő. Tehát fantasztikus, tehát tényleg fél méteres hosszú sejtről van szó. Hogy persze dinoszauruszokból mekkorák lehettek az izomsejtek, arról nem szól a fáma, de elképzelhetjük, hogy óriásiak. Tehát különleges sejttípusról van szó, amelyet elő fogunk venni, hiszen modellértékű, nem csupán azért, mert ilyen óriási, nem a különlegessége okán, hanem a különleges szerveződése okán, hiszen majd mind érzékelni fogjuk, egy olyan különleges belső szerkezettel rendelkezik, amelyben együtt állnak az őt fölépítő molekuláris rendszerek, és emiatt fizikai szempontból, biofizikai szempontból különlegessé varázsolják, és ideális biológiai modellé varázsolják ezt a izomrostot. A második sejtípus, amit megemlítenék, az a kardiomiocita, vagy szívizom sejt, ugyancsak haráncsíkolt izmok közé tartozik, haráncsíkolattal rendelkezik. Itt látható egy ilyen pásztázó elektromikroszkópos felvétel. Funkcionális szincíciumot alkotnak ezek a sejtek azáltal, hogy végüknél összeolvadnak, és egy különleges szerkezetben, egy interkalált lemezben összeolvadnak, és mechanikailag összeépülnek, és mechanikai értelemben egy egységes rendszert hoznak létre, de ezeken is látható a felületükön is ez a haráncsíkolat. A sima izomszövetre nem jellemző haráncsíkolat, hasonló molekuláris rendszer épül, található bennük, azonban dispergált módon nem épülnek össze, nem állnak össze ezek a molekulák olyan tulajdonképpen félkristályos rendszerré, mint a haráncsíkolt izomban, és végezetül a mioepiteliális sejt, ami egy olyan különleges sejtfélesség, ami a mirigyek acinusát körülvéve segíti elő a mirigy exkréciós folyamatot. Vádizomról néhány gondolat, tehát haráncsíkolt izmok közé tartozik, haráncsíkolattal rendelkezik. Itt látod ez a felépítése, nyilván anatómiából sokat tanulhattak erről. Az egység itt, a celluláris egység az izomrost, amelyet föltárva miofibrillumok százait találhatjuk az izom roston belül. Tehát haráncsíkolattal rendelkeznek ezek az izomrostok, miofibrillumok, és izolálni is tudjuk ezeket a miofibrillumok. Egyszerűen homogenizálnunk kell, mechanikailag diszpergálnunk kell az izmot, és itt látható egy fázis kontraszt mikroszkópos felvételen láthatóak ezek a miofibrillumok, és látható, hogy ezek önmagukban is hordozzák ezt a haráncsíkolatot. A haráncsíkolatra az jellemző, hogy egymástól alternáló módon, sorba kapcsolt módon itt a fáziskontraszt mikroszkópban sötéten, illetve világosan megjelenő szakaszokból épülnek föl a miofibrillumok. Ezek a miofibrillumok tulajdonképpen a celluláris szintű egységei a kontraktilitásnak is, és ezt mutatja be kiválóan ez a videó felvétel, amin az látható, hogy a miofibrillumok ugye egységesen össze tudnak húzódni. Azonban egy nagyon érdekes dolgot meg lehet figyelni, mi az, amit láthatnak, ugye ezek az egységek mire képesek? Ha jól megfigyelik, azt láthatjuk, hogy ugyan összehúzódik ez a miofibrillum, egységesen, tehát egy kontraktilis jelenség végig húzódik, végig vonul ennek a miofibrillumok mentén, azonban mi az, amit meg lehet figyelni, hogy ezek az egységek, azok az elemi szerkezeti egységek, amelyekből fölépül ez a miofibrillum, ezek nem egyszerre húzódnak össze, hanem egyfajta oszcillációt figyelhetünk meg. Az a szakasz, amely éppen összehúzódik, ez a kontrakciós szakasz, ez a zóna, ez mint egy oszcillációs módon, tehát oszcillatórikus módon oda-vissza tolódik a miofibrillum hoztengelye mentén. Tehát azt is jelzi egyúttal, hogy valójában azok az egységek, azok a szerkezeti egységek, amelyek szakaszosan építik fel, egymáshoz kapcsolódva, sorba kapcsolva építik fel a miofibrillumot, önálló funkcióra képesek, egymástól függetlenül is képesek összehúzódni. És az is látható, hogy egy-egy ilyen ugye sötéten jelentkező szakasz között ugye világos zónák figyelhetők meg, sőt, akinek jó a szeme, az azt is láthatja, a világos zóna közepén egy sötéten jelentkező csík figyelhető meg, ezt egyébként Z-csíknek vagy Z-lemeznek is nevezzük. Sőt, akinek igazán jó a szeme, az még azt is megfigyelheti, hogy a sötéten előtűnő szakaszoknak a hossza a kontrakció közben mit csinál? Változik vagy nem változik? Tehát itt a sötéten jelentkező szakaszok hossza nem változik, csupán a közöttük ugye megfigyelhető világos zóna keskenyedik, miközben összehúzódik ez az egység. Na most hogy is nevezzük ezt az egységet? Úgy nevezzük, hogy szarkomer. A szarkomer az tehát a szerkezet és működési egysége aránycsíkolt izomnak. Itt látható egy elektromikroszkópos felvételen. Ugye a szarkomer közepén látjuk ezt az úgynevezett A-szakaszt. Az A-szakasz az onnan kapta nevét, hogy polarizációs mikroszkópban anizotróp, tehát kettősen törő szakaszként tűnik elő. Tehát valójában a polarizációs mikroszkópban ez az a szakasz, amely világos, és ezeket a szomszédos A-szakaszok között pedig az I-szakaszt, vagy izotróp szakaszt találjuk. A szarkomér a két egymással szomszédos, vagy egymással szomszédos Z-lemez, vagy Z-csík között található. Z-csíknek is nevezzük ezt, Z-lemeznek azért nevezzük, mert könnyen belátható, hogy hosszmetszetben ugyan csíknak látjuk ezt, azonban a miofibrillum hengeres struktúrája miatt ez a csík, ez valójában egy korongnak, és a korong miatt ugye lemezes szerkezetnek felel meg. Magának a szarkomérnek a fölépítése látható itt egy ilyen szerkezeti sémában, ez egy nyilván rajz, tehát itt egy képzelőrőt használta ennek a rajznak a megalkotója, de ez kiválóan tükrözi azt, hogy jelenleg hogyan gondolkozunk a szarkomér felépítéséről. A szarkomér közepén, tehát az A-szakaszban, amely ettől a határvonaltól, egy virtuális határvonaltól idáig tart, találjuk a vastag filamentumokat, amelyeket a miozin és asszociált fehérjei építenek fel. Ezek közé kesztyűszerűen türemkednek a vékony filamentumok, amely vékony filamentumokat az aktin és asszociált fehérjei építenek fel. Az asszociált fehérjék között a troponin rendszert kell megemlíteni, illetve még két fehérjét megemlítenék, az egyik a nebulin, amely egy különleges, gigantikus méretű fehérje, amely végig húzódik az aktin filamentum, vagy a vékony filamentum teljes hosszán. Úgy gondolkodunk erről a nebulinról, hogy regulálja, meghatározza, determinálja az aktin filamentumok hosszát, és végezetül még egy fehérje, az a tropomodulin nevű fehérje, amely mintegy lezárja a filamentumok végét. Miért lehet érdekes ez a mechanizmus, hogy le kell zárni a filamentumok végét? Azért, mert ugye az aktív filamentum, mint azt a következő adáson majd beszeretném mutatni a citoszkeletális rendszer biofizikáján keresztül, mint egy lezárja a polimerizálódó filamentumok végét, hiszen maga az aktin filamentum az egy polimer, amely G-globuláris vagy G-aktin egységekből épül fel, tehát képes, attól függően, hogy milyen a polimerizációs állapota, képes változni a hossza, tehát érdemes ugye valamilyen módon regulálni a filamentum hosszát, és ennek a hossz, ebben a hossz regulációban a tropomodulin és a nebulin játszanak fontos szerepet. Még egy fontos fehérjét hadd szabadjon megemlíteni a szarkomér fölépítésében, ez pedig a titin nevű óriás fehérje. A titin a titáni méretéről kapta a nevét, tehát óriás fehérjéről van szó. Ez a természetben fellelhető, jelen tudásaink szerint legnagyobb méretű fehérje, legnagyobb méretű egyetlen polipeptid lánc. Egy ilyen lánc mintegy 4 megadalton molekula tömegű. Ez a molekula, ez a Z-csíktól egészen az M-csíkig húzódik, ezzel átölel egy átlagosan egy másfél mikrométeres távolságot, tehát amikor azt mondtam, hogy a izom rost, ez egy óriási méretű sejt, akkor a titinről nyugodtan elmondhatom, hogy egy óriási méretű molekula, fehérje molekula, mert ugye egy mikron, tehát 1500 nanométer hosszúságú fehérje molekuláról van szó, tehát óriási hosszúsága van. Ezen az ábrán ez a rugószerű alak, ez nyilván nem a molekulának a szerkezetét mutatja be, hanem a funkcióját, tehát úgy tartjuk erről a molekuláról, hogy egyfajta rugó szerepet tölt be a haráncsíkolt izomnak az életében, és amely megfeszül akkor, amikor nyúlik a szarkomer, és kontrahálódik, amikor összehúzódik a szarkomer. A haráncsíkolt izmoknak egy másik fajtája a szívizom, amelynek az egysége, a szerkezet, a celluláris egysége a szívizom sejt, amelyet elő is tudunk állítani azáltal, hogy izolálunk szívizomból ilyen sejtet. Ha például a kollagenáz enzimnek teszünk ki egy szívizom szövetet, akkor szét fog esni sejtek, elemi sejt, az őt felépítő sejtekre, de a kollagéna az a kötőszöveti rost, amely összetartja ezeket a sejteket, és ezek a sejtek, ha szétestek, ezután is képesek folytatni a megadott biológiai, beléjük kódolt biológiai élettani funkciót, nevezetesen képesek tovább is autonóm kontrakcióra. Ezt jelzi ez a működés, ez a rövid kis videó. Ezen a felvételen egy elasztikus mátrixon, egy tulajdonképpen szilikon gumínra lettek fölhelyezve egyedi miociták. Ezek a szilikon gumi az egy elasztikus lap, és azáltal, hogy rajta ezek a miociták, ezek kontrahálódnak, ezáltal tulajdonképpen begyűrik ezt a szilikon lemezt, és ez a begyűrődés jelzi azt, hogy egyrészt ugye elmozdulás jön létre, másrészt pedig erőkifejtésre is képesek ezek a sejtek, hiszen le tudják győzni azt a rugalmas erőt, amelyel ellentart ennek a folyamatnak maga ez az elasztikus mátrix. Amúgy ennek a haráncsíkolt izomnak a szerkezete, tehát ugye, mint a szívizomnak a szerkezete, rendkívüli mértékben hasonlít a vázizom szerkezetéhez, néhány különbséggel. Ezek között, amit megemlítenék, hogy nebulin nincs ebben a haráncsíkolt, magában a szarkomérben, úgy tűnik, hogy nem szabályozódik olyan szigorúan a vékony filamentumok hossza ezekben a szarkomérekben. Hogy még egy érdekességén megemlítsem, a titin sokkal rövidebb, mindössze 3-3,5 megadalton tömegű, tehát jóval rövidebb a titin a szívizomban, ezért úgy gondoljuk, hogy az a rugalmassága a szívizomnak, amely köztudottan, tehát régóta ismert módon jóval merevebb a szívizom, mint maga a haráncsíkolt izom, ez éppen a titin molekula méretének tudható be. Végezetül néhány alapjelenséget, izomműködéssel kapcsolatos alapjelenséget hadd szabadjon bemutatnom. Tehát 3 alapjelenséget szeretnék bemutatni. Az első ezek között a maga az egyszerű kontrakció. A haráncsíkolt izmot, tehát vázizmot, egy intakt vázizom rostot kitesszünk elektromos impulzusnak, tehát gerjesztjük elektromosan, akkor az össze fog húzódni. Ha egyszeri ilyen ingerületnek kitesszük, akkor egyetlen mechanikai esemény zajlik le, amelyet egy kontrakciós és egy relaxációs fázissal jellemezhetünk. Ezt összességében egy rángásnak nevezzük, tehát az egyetlen, azaz mechanikai esemény, amely egyetlen ilyen ingert, elektromos ingerületet követ, ez nevezzük rángásnak. Hogyha az ingerelés frekvenciáját növeljük, akkor elkezdenek ezek a rángások összeolvadni, ellentétben ugye az idegsejtekre jellemző akciós potenciállal, amelyek ugye az idegsejtek teljes relaxációban kell, hogy átessenek, mielőtt újonnan ingerületbe kerülhetnek, szemben ezzel az izomrost, az intakt izomrost képes szuperponálni ezeket a rángási eseményeket, és először egy inkomplett, részleges tetanusszá olvadnak össze ezek a rángási események, majd pedig, hogyha egy kritikus fúziós frekvenciánál nagyobb frekvenciával ingereljük ezeket a rostokat, akkor egy úgynevezett komplett tetanusz áll elő, amelyet többek között az is jellemez, hogy egy maximális izomerőt képes kifejteni ez az izom, tehát ezt nevezzük az adott izom által, az itt mérthető erő, az a maximális izomerő, vagy tetániás, vagy tetanuszos izomerő, amelyet az adott izomféleség ki tud fejteni. Nagyon fontos paramétere az izomműködésnek. Néhány kontrakció típus. A két kontrakció típust van itt föltüntetve, az egyik az izometriás, a másik pedig az izotóniás kontrakció. Az izosz, ugye állandó, metriás az valami hosszal kapcsolatos, a tóniás az erővel kapcsolatos. Izometriás kontrakció az állandó izom hossz mellett történő kontrakciót jelenti. Ez olyan, amikor elmennek a konditerembe, és föltesznek 200 kilót a rúdra, neki feszülnek, és mi történik? Hát azt nem mondom, hogy semmi, tehát neki feszülnek, és izomerőt kifejtenek, de igazából elmozdulás nem történik, és bármennyire furcsa, emiatt munkavégzés sem. Bármennyire neki feszülnek, de igazából munkavégzés nem történik, erőkifejtés azonban igen, de mivel ugye a munka az az erőnek és az útnak a szorzata, ezért bármekkor erőt is kifejtenek, munkavégzés, aktív, tehát hasznos munkavégzés nem történik. Ez az kontrakció, amely ilyenkor történik az izomzatukban, ezt nevezzük, hogy állandó izomhossz mellett lezajló kontrakciónak, izometriás kontrakciónak. Ilyenkor óriási erőt képesek kifejteni, de bármennyire szomorú, hát a 200 kilót nem tudják felemelni. Az izotóniás kontrakció az pedig, hogy állandó erő mellett létrejövő kontrakció, erre az jellemző mondjuk, azt mondjuk, hogy 2 kilót, most tegyünk 2 kilós súlyzót vegyük föl, azt valószínűleg tartom, hogy azt föl tudják emelni. Ilyenkor mi történik? Amint 2 kiló, hát 2 kiló tömeggel egyenértékű erőt, tehát ugye súlyerőt kifejtett az izom, akkor onnantól kezdve ugye állandó erő ellenében történik a kontrakció, tehát izotóniás kontrakció zajlik. Itt több minden zajlik egyszerre, hiszen ha megnézzük ezt a grafikont, egyrészt időfüggvényében láthatjuk az erőt, másrészt pedig az izomnak a hosszát. Az izom hossz az akkor kezd el rövidülni, amikor elkezdjük fölemelni ezt a súlyt, az erő pedig innentől kezdve konstans, és maga az izom hossz az valamilyen függvény szerint időfüggvényében csökkenni fog. Tehát ez az izotóniás kontrakció. Élettani körülmények között ennek a kettőnek a kombinációja zajlik, ezeket összességében auxotóniás kontrakciónak nevezzük. És végezetül az izom munkájával kapcsolatos néhány gondolat. Izom tehát ugye munkát képes, aktív ugye munkát, hasznos munkát képes kifejteni, ez abban az kell, hogy tudjuk kiszámolni ezt. Ugye az erő irányában történt elmozdulást, függvényében tudjuk kiszámítani ezt a munkát. Tehát erő szorozva az elmozdulással, ez így tudjuk kiszámolni a munkát, a mechanikai munkát. Ez természetesen ebből az időegységre eső munkavégzésből az izom teljesítményét is meg tudjuk kapni. Ez a teljesítmény, ugye átalakítva ezt az egyenletet, megkapjuk úgy is, hogy az erőt összeszorozzuk az összehúzódásnak a sebességével, és ez az erő összehúzódási sebesség, függvény, ez egy nagyon fontos paramétere, fontos jellemvonása, vagy leírása bármely izomnak, sőt, mi több, nem csak izomnak, hanem akár olyan molekuláris rendszernek, legyen itt akár egyedi motorfehérjéről szó, vagy mechanikai, mechanoenzimekről szó, amelyeket éppen le akarunk írni. Tehát aktív biológiai mozgás, mechanikai munkavégzésnek egy jellemzésére az erő, sebesség, görbét, grafikont szoktuk jellemezni, ennek ezt szoktuk fölvenni, kísérletesen meghatározni. Na most ezen időzünk el egy pár gondolat erejéig. Ugye érthető, belátható az, hogy végtelen nagy sebességgel nem tud összehúzódni az izom, hanem egy határértéket tudunk leírni, ezt nevezzük Vmax-nak, vagy pedig maximális terheletlen izom összehúzódási sebességnek. Ez az a sebesség, amikor terheletlen állapotban, tehát még súlyzó nélkül, ugye maximális sebességgel kontrahálódik az izom. Természetesen ugye makroszkopikus körülmények között könnyen belátható, hogy léteznek belső terhelések is, mechanikai terhelések, de ettől most vonatkoztassunk el. Az is belátható, hogy izometriás körülmények között, amikor nem változik az izom, izomnak a hossza, amikor megakadályozzuk az aktív izom összehúzódást, izomnak a hosszváltozását, akkor ilyen körülmények között egy maximális erőt, izometriás erőt fejt ki az izom. Ezt nevezzük ugye maximális izomerőnek, Fmax paraméternek. Ezen két határértéknél nem történik aktív munkavégzés, itt azért, mert ugye nem történik, itt nulla a összehúzódási sebesség, emiatt tehát nulla az elmozdulás, nem történik ugye aktív munkavégzés, ezen a ponton pedig azért, mert nem történik izom erő kifejtés. Tehát ezen a két ponton ugye a leadott munka az nulla. Mert a leadott teljesítmény is ugye munka, nulla, elnézést. A kérdés az, hogy hát hol lesz maximális a leadott teljesítmény. Értelemszerűen ott, ahol a legnagyobb görbe alatti területet kapjuk, amely itt ebben az esetben a Vmax-nak az kb. Egy harmadánál, 30%-ánál figyelhető meg. Ez nyilván könnyen belátható, ez azért van, mert felrajzoljuk ezt a nem lineáris függvényt, akkor tehát a perem értékek közelében a terület az ugye nullához közelít, akár a Vmax, vagy akár az Fmax-nál vizsgáljuk ezt a függvényt, a maximális görbe alatti területet egyharmad, kb. 30%-nyi Vmax-nál fogjuk kapni. Érdekes ez számunkra? Hát érdekes, hiszen sportolók, nem tudom, önök közül sportol valaki? Hát ez nagyon bátortalan jelentkezés volt. Hát olyan 10%? Legalább anatómia könyvet szokták emelgetni. Mostanában ebben merül ki a sportolási aktivitás. Mondjuk például, aki kerékpározik, ki kerékpározik az egyetemre például? Itt van egy kiváló. Van, aki kerékpározik. Ugye a kerékpározásnál, ugye a kerékpározás azért különleges, mert a váltó beállításával szabályozni tudja a kerékpáros az izom összehúzódási sebességet. Tehát hogy kell beállítani a váltót ahhoz, hogy kerékpározás közben mindig a maximális mechanikai teljesítményt adja le az izom. Úgy kell beállítani, hogy a maximális izom összehúzódási sebességnek körülbelül a 30%-ával húzódjanak össze, hogy a kerékpározást elősegítő izmok. Tehát összességében ezek lettek volna azok az alapjelenségek, amelyek hát alapját képezik majd annak az intellektuális kalandozásnak, amelynek eredményeképpen majd a molekuláris mechanizmusokat próbáljuk megérteni, ugye, amelyek az izom összehúzódás hátterében állnak. Köszönöm szépen a figyelmet!